És akkor ezt felvesszük. Tehát a János 6.21-et olvastuk föl, az élet kenyeréről szóló tanítást, és János rendkívül jól megkomponálta, megszervezte az evangéliumot, és 7 olyan kifejezést használt benne, ahol azt mondja Messiás, hogy vagyok, és ez volt itt az első a 7 közül, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, ezen kívül még 6 másik állítás mondik magáról, és 7 nagyobb tanítása van Jánosnál, és ebben a sorozatban ez a 3. ilyen nagy tanítás volt. És ahogy említettem korábban, tehát az ingyen étel miatt alakul ki az a szituáció, amit itt látunk, és az ingyen étel miatt akarják követni. Tehát a csodának megvan a veszélye, hogy értelmezi, aki csodát lát. És ez a mai korban is azt gondolom, hogy elgondolkoztató, mert a csodavárásban mindig fel kell tenni azt a kérdést, hogy egy csoda, ha megerősíti a csodatevőnek az üzenetét, az jó-e. A zsidókhoz írt levél azt állítja, hogy Isten az idők végén elküldte a Messiást, és hogy az ő tanítását, és azt, amit ő képviselt, azt erősítette meg jelekkel és csodákkal. Ez egy nagyon fontos kritérium, hogy Isten mit erősít meg jelekkel és csodákkal. Visszatérve erre a pontra, tehát itt manipulálni akarják igazán, hogy adjon többet, és korábban, mint mondtam, királlyá akarták tenni, és most is azt akarják, hogy etesse őket. Tehát a fizikai valóságban gondolkodnak, és ennek van az egyik oldalról realitása, mert az evangélium ideje az idő, amikor a zsidók várják azt a messiást, legalábbis a várakozó részük várja azt a messiást, akit a héber írások kijelentettek, és igazán az a messiás jön el, tehát a messiás felajánlja a messiási királyságot, és azt a fizikai királyságot, tehát az üzenetének van fizikai tartalma és következménye, de ezt a királyságot utasítják el a Máté 12-ben. És onnantól kezdve egy más irányba mozdul el Jézus, és egy más korszakot kezd el bevezetni, és ezek a szimbolikus beszédek, illetve hát ilyen, hogy hívják ezeket, mik ezek példázatok, ezek már annak részei, hogy nem beszél minden igazságról mindenkinek, és itt sem. És rendkívül radikálissá válik a Tomékkel szemben, akik csak a saját nyereségüket keresik vele kapcsolatban. És látszik, hogy akik amúgy nem hisznek, csak ezért vannak itt, azok mind elfordulnak, és akik hisznek, annak egy része pedig nem érti, de azért kitart. És valami teljesen újfajta életről beszél nekik itt, és amit felajánl nekik, és ezt nem tudják fölfogni. És ebben a hosszabb részben, amit felolvastam, 4 szempontot látunk, amiről ő beszél. Beszél az örök életről, beszél egyfajta mennyei életről, beszél egy olyan életről, ami megelégítő élet, és beszél egy olyan életről, ami a végén a feltámadáshoz vezet. Mit jelent ez, hogy a feltámadáshoz vezet? Ez azt jelenti, hogy aki meghal, akkor is él, tehát ez egy fizikai feltámadásról beszél, arról, hogy az illető az valamikor, és a zsidó kontextusban ezek messiási királyságra vonatkozik, föl fog támadni és élni fog, ha meghal is él. Ezt használta, ezt a fordulatot a Lázár föltámasztása előtt is a Lázár testvéreinek. És látszik, hogy nem értik ennek a hitnek a tartalmát, mert a 6.28-ban például úgy kérdezik tőle, hogy azt mondják neki, mit csináljunk, cselekedjünk, hogy az Isten, tehát mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. És arra kíváncsiak, tehát egy ilyen cselekvési gyakorlatra, hogy mit kell tennünk, tehát ugye ez egyfajta olyan vallásos gondolkodás, és igazán a földkerekség vallásait ez az egy mondat jellemzi, hogy ha ennyit bőtölök, ez lesz, ha ennyit meditálok, ez lesz, ha megtartom ezt a törvényt, akkor ezt kapom cserébe. Tehát ennek a gondolkodásnak a fő része az, hogy én teszek valamit, és azért a úgymond istenség, vagy a vallásom, vagy ez a struktúra valamit viszont fog szolgáltatni. És igazán Nem minden alap nélkül teszik ezt, mert a mózesi törvény fizikai ígéreteiben és áldásaiban és átkaiban is van egyfajta cselekvési rendszer, de azt sokszor figyelmen kívül hagyják, hogy ez a hívőnek az életre szóló szabályrendszere, és nem a megváltásnak az útja. Viszont itt ezek még úgy gondolkoznak, ezek a zsidók, hogy mit kell ahhoz cselekednem, hogy igaz legyek Isten előtt. És meg is bántja őket azzal, amit mond, és azt mondja, hogy csak az Atya vonhatja őket, és Jézus tudja, hogy sokakat csak a saját kívánságuk hajt. Ugye ez az Atya vonhatja őket, ez megint egy külön Pandóra szelencét lehetne kinyitni, mert a protestáns kiválasztással kapcsolatban azt lehetne gondolni, hogy hát ha vonz az Atya, akkor vonz, ha ki vagyok választva, nem, akkor meg nem. De igazán itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy Jézus, mikor ezeket a fordulatokat használja, arról beszél, különösen a farizeusok és a tanítók felé, hogy van nektek Mózesetek, és ha nem hisztek Mózesnek, akkor nekem se fogtok. Mindössze annyit állít, ha Mózes nem vonzó számotokra, én se leszek az. Közben a farizeusok azt állítják, hogy ők Mózes követői. De ezt Jézus abban cáfolja, hogy nem igaz, ti nem Mózest követitek, hanem a saját akaratotokat, a saját törvényrendszereteket, és még a népet is félrevezetitek. És Mózes egyáltalán nem vonzó számotokra, az Atya sem vonz. Mert akit az Atya vonz, az mind hozzám fog jönni. Tehát ez a gondolkodás van mögötte, és nem valami 1500 évvel később lefixált, vagy kialakult, és dogmákba vert egyéni kiválasztási rendszer. És itt párhuzamot láttunk az élet kenyere, meg a pusztai vándorlás mannája között, és nyilván emlékeztek arra a történetre, hogy amikor kijöttek Egyiptomból, és a pusztába vándoroltak, hosszabban, mint ahogy az kellett volna, azt a párnapos utat 40 év alatt tették meg, ennek különböző okai voltak, mert mindig lázongtak, és igazán Isten megítélte azt a nemzetet, és nem engedte be a 20 év fölöttieket az ígéret földjére, de a pusztában táplálta őket kenyérrel, és nagyon fontos megjegyezni, mert az úrvacsora lenne a téma, és meg oda nem jutottunk el, hogy János az egyetlen, aki nem is ír a pászkáról később. Tehát a másik három evangélista beszél a pászka történetéről, és az utolsó vacsoráról, és János nem. És ráadásul ez a történet most itt előbb történik, tehát, mint mondtam, a katolikusok a 653-ban például a pászkához kapcsolnak mindazt, ami itt van, de a szövegben a párhuzam az a mannával van, nem a pászkával. Tehát maga a szöveg adja meg a párhuzamot, a párhuzam pedig egy fizikai ellátás Istentől, és ő abban von párhuzamot és a saját testével, ami pedig egy olyan mennyei ellátás, ami örök életre vezet. És amúgy későbbiekben az összes többi evangéliumban látjuk a pászka vacsorát, ahol Jézus viszont újra használja ezt a párhuzamot az élet kenyeréről. Tehát ahogy a manna miatt lázadoztak a pusztában, ugyanúgy itt is morognak, és nem tudják megemészteni, hogy miről beszél, még a tanítványa is, és a 663-ban van a kulcs. Azt mondja, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. És itt ennél a pontnál a tanítványok egy nagyobb csoportja is eltávolodik, és nem követi többet. És igazán Jézus teszteli a követőit, ez látszik. És a 12-ből viszont 11 az megerősíti az elkötelezettségét Péter vezetése alatt. És igazán ez jellemző a hívőre, hogy nem feltétlenül ért egy adott ponton mindig mindent, sőt általában sose értünk mindig mindent, de ezen az úton haladunk előre. Viszont itt Júdás, aki pedig később elárulja, igazán itt lesz kijelentve először az apostázia, amikor elfordult tőle, és az utolsó vacsoránál ér véget a közösségük, mert ott hagyja el és árulja el utána, ahol szintén előkerül az élet kenyere téma. Tehát még egyszer mondom, itt a fő téma, ahogy az elején is összefoglaltam, az örök élet, a mennyei élet, a megelégítő élet és a feltámadáshoz vezető élet, és a párhuzam az a pusztai vándorlás, és ott a fizikai kenyér, ami ettek és meghaltak, és ez pedig, ha ezt eszik, és magára utal, a vele való, magára való közösségre, és még egyszer felolvasom a kulcs mondatot, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. Na most, ugye ez hogy kapcsolódik az úrvacsora témájához? Az úrvacsorával kapcsolatban különböző nagy szisztematikus látásmódok alakultak ki, és a múlt héten elkezdtem egy sorozatot megvizsgálni, hogy igazán a legkorábbi pontot megtalálva, hogy alakult ki mindaz, amit ma látunk úrvacsora szintjén, illetve mi az, amit le lehet vezetni a biblikus forrásokból. És az első rész, amin túl vagyunk, azt vizsgáltuk meg, hogy az egyházatyák legkorábbi kijelentései mit állítanak az úrvacsoráról, az úrvacsorával kapcsolatban, illetve az úrasztalával kapcsolatban. Az úrasztala, ez a kifejezés, ez az 1 Korintus 10-ben használatos kifejezés, ahol Pál arról beszél, hogy nem lehet egyszerre az úrasztaláról enni, illetve az ördögök asztaláról, és az 1 Korintus 11-ben pedig beszél az úrvacsoráról. És ezt a két részt akkor föl is olvastuk, úgyhogy ezt most nem olvassuk föl újra, hanem folytatnám és haladnék tovább abban, hogy megvizsgáljuk, hogy ez az úrasztala kifejezés, illetve a Bibliában található lehetséges kapcsolatok az úrvacsorával mit árulnak el nekünk mindenről. Tehát az első részből az világossá vált, ahogy néztük a legkorábbi kijelentéseket az egyházatyák írásaiból. Ez körülbelül az első 400, amiről most beszélek, vagy amire utaltam. Ez az úrasztala kifejezés egy ilyen megkülönböztetett karaktert ölt magára, és ez a karakter egyáltalán nem bibliai. Tehát az, ami megjelenik már a második századtól kezdve az úrasztala címén, a kereszténységben, igazán nem nagyon fellelhető a Bibliában. Tehát úgy tekintettek az úrasztalára, mint egy aktuális áldozatra, amiben papok közreműködtek, amiben megjelent valóságosan Jesuának, Jézusnak a teste és a vére, és ez mindenképpen szükséges a megváltáshoz és az üdvbizonyossághoz. Ezen túlmenően még azt is tanították, hogy csak az rendelkezett örök élettel, aki ebből részesedett. Tehát ebből elképesztő, hogy is mondjam, kiemelt szerepe lett annak, aki ezt kioszthatta. Tehát ha az örök életet ki lehet osztani egy asztalnál, az gyakorlatilag isteni pozícióba helyezi a kiosztót. Rendelkezik gyakorlatilag az örök élet felett. És mindebből annyi világos, hogy Jézus semmi ehhez foghatót nem hagyott ránk. Tehát bármit is jelent, most még megelőlegezve az úrasztala kifejezés, már a második század közepén kialakult körülötte egy olyan típusú bálványimádás, amely sokkal inkább jellemző a pogány szertartásokra, mint sem a biblikus gondolkodásra, vagy akár a Páska ünnepére, amit Jézus megünnepelt a tanítványaival, ahol semmi ilyesmi nem történt. És ha tovább haladunk, ahogy ezt a kifejezést körbejárjuk, ha már a korai egyházatyáknál is ilyen mutációját lehet ennek a folyamatnak találni, akkor igazán hol találjuk meg a változatlan jelentését, vagy az eredeti jelentését ennek. És ma egy olyan kifejezést vizsgálnék meg, amiben nekem is, hogy is mondanom, újítanom kellett a gondolkodásomban, és erre mondtam viccesen, hogy ma a közösség alapjait módosítani fogjuk, ugyanis ott alapleírásban ez a kifejezés nekem is benne van. És majd az egyik igét is használom, amiről most itt mondanék két mondatot. És ez a kifejezés a kenyér megtörése. Ugyanis a kenyér megtörése kifejezés, és én is úgy gondoltam eddig, hogy bizonyos helyeken a Bibliában ez az úrvacsorához kapcsolódó kifejezés. Hogy összejöttek, házanként megtörték a kenyeret, tehát ez visszautalna a kenyér megtörése arra, amit mi úrvacsorán hívunk, tehát mikor megemlékezünk a Mesiás haláláról és feltámadásáról. És ebben nem vagyok egyedül, mert gyakorlatilag az egész keresztény világ úgy gondolkozik erről a kifejezésről. És a kérdés a következő, hogy amikor ezt a kifejezést olvassuk az írásokban, az apostoli írásokban, ez valóban tényleg vonatkozik-e az úrvacsorára? És a kérdés valójában az, hogy ez a kifejezés egy megszokott első századi szófordulat, te az étel elfogyasztására, vagy tényleg az úrasztalánál elhangzott kifejezés, ami erre maradt aztán fönt, tehát és az úrvacsorát fejezi ki. És az egyik fő görög lexikon úgy írja le ezt a kifejezést, ezt a kenyér megtörése, görög kifejezést, hogy amikor a háznép atya jelet ad az étkezés megkezdésére. És megjegyzi, hogy ez volt Jézus gyakorlata is. Ez bibliai szövegekkel foglalkozó lexikon, a klasszikus görögkel foglalkozó lexikon nem is referál erre a fordulatra, csak az apostoli írásokat említi az is. Tehát máshol ez nem jött el, Biblián kívüli forrásai nincsenek annyira. És ebből nyilvánvaló, hogy a kifejezés héber eredetű, és ahhoz a zsidó közösséghez kötődik, amiben az apostolok is felnőttek. Tehát, hogyha ez egy szokásos fordulat, és héber fordulat az evésre, akkor viszont azért az elvárható, hogy más forrásokban is föl lehessen lelni. És valóban, például a Talmudban föl lehet lelni még ezt a kifejezést, és például a babiloni Talmudot, ha valaki megnézi, akkor azt találja, hogy ez a kifejezés, hogy a kenyér megtörése, ez az étkezés megkezdésére vonatkozik, amikor az áldást mondják. Tehát megtörték a kenyeret, ez nem egyenlő az étkezéssel, hanem ez egy felvette azt a jelentést, hogy az ételt nem lehetett addig felszolgálni, amíg el nem mondták a szokásos áldást. Tehát a kenyér megtörése kifejezés körülbelül annyit jelent egy hívő körben, mint hogy megkezdeni az étkezést. Tehát valahogy gyakorlatilag, ha párhuzamba állítanám, amit mi most csinálunk, vagy hívők csinálni szoktak, hogy mondjuk megáldják az ételt, imádkoznak evés előtt, ez egy hasonló dolog lenne, és ennek lenne a szófordulata az, hogy megtörték a kenyeret. Fizikailag is ez hozzátartozott a dologhoz, mert mindig fogyasztottak kenyeret, és fizikailag is általában ez a kenyértörés tényleg megtörtént, hogy megtörték a kenyeret. De most ezzel a megértéssel vessünk egy pillantást az idevágó részekre a Bibliából. Hát, találkozunk ugye a Máté 26-26-ban, meg a Márk 14-22, Lukács 22-19, 24-30, és aztán jön az abcsel. És az első három hivatkozás az önmagának a Pészak ünnepének a leírása, amikor a Messiás az utolsó vacsorán együtt van a tanítványaival, és ott megtöri a kenyeret, és ott hangoznak el azok a speciális mondatok, amik aztán az úrvacsorához kapcsolódnak, amikor a szertartás központi részéből, ami egy hosszabb szertartás, és sok minden van benne, de kiveszi a központi elemeket, a kenyeret és a bort, és arra mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és akkor elfogyasztják ezt. Ez az új csodegység vére, és az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő el nem jön, ugye ehhez kapcsolja hozzá ebben a szertartásban. A Lukács 24, az az Emmauszi történetet írja le. Tudjátok, amikor megy két tanítvány, és ott tanakodnak, hogy mi történt itt Jeruzsálembe, és hogy meghalt Jézus pár napja, és akkor Jézus csatlakozik hozzájuk, nem ismerik föl ez a történet, és neki kezdik nagy lendülettel mesélni, hogy hát te vagy az egyetlen, aki nem tudsz arról, ami itt történt, és akkor ott Jézus ballag mellettük is hallgatja a saját történetét, az emmauszi tanítványoktól, és amikor elérnek valahová, és aztán enni akarnak, akkor marasztalják, hogy maradjon velük, tovább akar menni, és mikor ő veszi föl a szerepét úgymond a házigazdának az étkezésnél, és megtöri a kenyeret, és ekkor ismerik föl. És világos ebből a részből, hogy ez nem egy úrvacsorát ír le, hanem egy szokásos zsidó gyakorlatot, ahogy elkezdtek táplálkozni. Hogy miért ettől ismerték fel, az jó kérdés. Talán azért, mert akkor, ahogy elmondta, megtörte a kenyeret, és az áldás vényében, vagy amit mondott, már másképp látták, vagy ekkor látták meg a sebeit, nem tudom. Tehát erről nem ír a szöveg, hogy miért ekkor ismerték fel ebben a pillanatban, de amint fölismerték, ő meg eltűnt a szemük elől. Ugye ez már a feltámadott messiás, aki bizonyos meglepő tulajdonságokkal rendelkezik a feltámadás utáni 40 nap alatt, például hirtelen megjelenik, hirtelen eltűnik, átmegy a falon, és stb. Most eljutottunk az apostolok cselekedeteihez, és ott nézzük meg a 2.42-t, és azt olvassuk is föl, mert ez az, amit módosítani fogok. Valakinek megvan, azt felolvasna? Én addig valami mást kikeresek.
42.
És talán 46.
46-ig?
Ne, csak 42, meg 46, ha jól emlékszem, de majd nézem.
És foglalatosnak varáltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.
Jó, állj meg egy pillanat, vagy még a 46-ot olvas, hogy ott jön.
És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel.
Uh-huh. Ugye az egyik a közösség alapjait írja le, ami a templomhegyen történt, ahol ezek az első hívő zsidók a messiás feltámadása után és mennybe menetel után, pünkösd után több ezren hitre jutnak Péter prédikációja során, és folytatván a saját zsidó gyakorlatokat egységben ott vannak a templomhegyen, és még egyszer olvasok fel, hogy mi ez a négy dolog, amit csinálnak.
Foglalatosak halálnak az apostolok tudománya.
Ugye az apostolok tudománya az a igének a tanulmányozása, ebben az esetben ez a héber írások, annak a olvasása. Ráadásul ennek megvolt az akkori tipikus zsidó gyakorlata, tehát azt is el tudom képzelni, hogy ezek a szokásos napi dolgok is lehettek, ami a templomhoz tartozott, illetve ott utal aztán az imákra.
És a közösségben?
A közösség ugye az egy külön részet tölt, tehát ja, mi mindjárt erről még beszélek, olvasd még tovább.
Kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.
Oké. Tehát négy dolgot sorol föl, és amit viccesen mondtam, hogy majd módosítani fogok, hogy mikor a közösségről való leírást röviden megtettem, hogy ez egy milyen közösség, amit itt tartunk, akkor ezt az igét használtam, és azt írtam, hogy a közösségnek ezek az alapvető részei, hogy az apostolok tudománya, vagyis az ige tanulmányozása, a közösség, tehát a rendszeres összegyűlés, a kenyér megtörése, és ez azt írtam mellé, hogy az úrvacsora, mint rendtartásnak a bemerítés melletti gyakorlás, és a könyörgések az pedig az ima. Tehát, hogy igazán ezt tették, ezek voltak a legalapvetőbb dolgok. De most valahogy módosítani fogom, mert visszatérve tehát a témánkra... Hogy? Csak az evés marad meg, és már nem lesz úrvacsora. Nem, azért ezt nem így gondolom. Viszont azt meg gondolom, hogy ez nem a kifejezetten az úrvacsoráról beszél. Ebben nem azt akarom mondani, hogy nem úrvacsorázhattak gyakran, bár ez nem derül ki a szövegből. Tehát érdekes módon a gyakoriság, amennyi kiderül, ha a pászkához kapcsolom, akkor az az évi egy. Tehát, hogyha mondjuk szisztémát állítanék föl, hogy úrvacsorázni hányszor kell, akkor azt mondanám, hogy minimum évi egyszer, mert igazán a Pészák, a pászka, és ahol a messiás ezt ránk hagyta, ez egy központi ünnepnek kellene, hogy legyen, amit az ember ért, hogy ez micsoda, és ott kéne ezt gyakorolnia. Ahogy majd a legvégére eljutok a tanulmányra, abszolút nem tartom rossznak azt, hogy ezt külön gyakorolják hívők, hogy kenyeret és bort fogyasztanak, és megemlékeznek erről a dologról. Amit rossznak tartok az, hogy nem ahhoz kapcsolják, amihez kapcsolódik. Tehát, hogy a gyökerek nincsenek megfelelő helyen. Azt problémásnak látom. És Azon túl ugye, hogy itt főleg a katolikus egyháznak a jellemzői hangzottak el a már a korai egyházatyák írásában, és 1500-ban történik azért jelentős fordulat, és nagyon helyesen elmennek abban az irányban, hogy ez az egész egy megemlékezés, de abban az irányban nem lépnek tovább, hogy a megemlékezésnek mi a gyökere. Tehát a gyökértől le lett választva, és maradt ugyan egy megemlékezés a maga akkori szokványos eszközeivel, ahol ott van az asztal, ott vannak a beavatottak, akik az egész szertartást végezhetik és kihozhatják. De legalább azt az élét elvették, hogy ez nem a test és vér, és nem konkrétan régen emlékszem, hogy hihetetlen sztorikat olvastunk erről, egy komplett könyvet olvastam, ahol valaki leírja, hogy nem volt szabad lejteni, hogy lovon vitték a külső, nem tudom milyen faluba, a templomba, és vigyázni kellett, hogy kicsomagolták az ostját, és a föltapadt az illetőnek a felső ajkára, akkor csak óvatosan nyelvvel lehetett leszedni, és nem szabadott ráharapni, foggal egyáltalán nem szabadott ráharapni, és hát, hogyha valami történt, vagy leesett, akkor botrány volt. Most érdekességképpen, mert azért a mai világban is érdekes dolgokat lehet hallani az úrvacsoráról, és belehallgattam a mai nagyon jól futó Joseph Prince tanításába, aki azt tanítja, hogy ez nem lesz a test és vér, amíg kint van, tehát ha leejted, semmi baja nem lesz, és arra szalad a kutya, és megeszi ezt a fordulatot, használja, vagy lehet, hogy macskát, tök mindegy, nincs probléma, nem is érdekes. Ez akkor változik az ő tanításában, az ő testévé és vérévé, amikor megetted, és megittad, tehát benned átváltozik. Tehát egyrészt jól látja, hogy addig nem az, másrészt pedig behoz egy olyan szintű, ugyanolyan pogány varázslást az egész folyamatba, amitől éppen, hogy megszabadultunk volna. És ezért ő azt tanítja, hogy ezt nagyon sűrűn kell tenni, és ettől leszünk egészségesek, és ettől gyógyulunk meg, és így tovább, úgyhogy vannak, akik égre, földre, minden nap mindig
fogyasztják.
Hát csak a gluténmentes lehet. Akkor egészségtelen.
Vigyázni kell, és akkor ebből lesz az. Nem volt, hogy közben mondtam ezt. Nem zavartam én ezt.
Nem.
De nagyon jó, tehát, hogy ezek...
Nem baj, csak ugye hogy az egyik oldalon rájön, hogy ez nem az, a másik oldalon ugyanazt visszahozza gyakorlatilag, csak egy ilyen kis nüansznyi csavarral, tehát megérti azt, hogy ezt nem kell valakinek kiosztani, nem kötődik hozzá, nem tudom micsoda, de azért mégis kötődik hozzá, mert ha ezt jól csinálod, akkor te egészséges leszel, ilyen leszel, olyan leszel, amolyan. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy visszakapcsolja az egészet rá, amit leválasztott. Igen, csak egy kicsit szofisztikáltabban teszi ezt meg. Még annyit akartam mondani erről a négy dologról, amit itt felsorolt, csak hogy egy kis ilyen írásmódot is, vagy ilyen, hogy is mondjam, szofisztikált témarendezést is mutassak nektek, ha nézitek azt a négy dolgot, amit ott felsorol a Lukács a szerzője ennek, akkor ez egy ABBA szerkezet. Ezt úgy hívják, hogy kiazmus. A Bibliának az egyik leggyakoribb irodalmi eszköze, mikor egy témát csoportosít, ez az úgynevezett kiazmus. Ez egy elrendezési forma az ókori irodalomban. És igazán itt a részek, amiket láttok, az a zsinagógai gyakorlatnak a formális része, az az A és az A, az adja a keretet. Ez az ima és az igei tanítás. És a BB belső részek pedig azok az informális közösség az étkezéssel egybekötve. Tehát így ezt a keretet adja neki. Tehát, hogy az egésznek a keretét adja a tanítás, meg az ima, és ezen belül a közösségen van, tehát az, hogy kell, hogy legyen közösség, plusz kell, hogy legyen táplálkozás. Tehát a zsidók mindig esznek. Úgyhogy az tényleg, ha közösség van, akkor evés van. És hát de ki is alakul különben már az első-második századi gyakorlata szabályokkal is, az egyházban is, majd még erre aztán később fogok utalni. És itt ott a jelen közösségben, az Abcsel 2-ben még azt is olvassuk, hogy mindenük a közvala, még ebben is megjelenik a közösség, ugye a jeruzsálemi gyülekezet az egyfajta vagyon közösség volt. Még érdekes megnéznünk az Abcselből a Abcsel 27.35-öt, mert erre is szoktak utalni, hogy itt úrvacsora történik. Ez az a történet, amikor 14 napi koplalás után már a viharba vannak, a Pál ott van a hajón, és a hajótörés veszélye mellett küzdenek az elemekkel. Abcsel 37. És aztán a Pál biztatja többieket, hogy egyenek. És ezt úgy vezeti be, hogy megtöri a kenyeret. Felolvasod azt? Ha 27.35? 27.35.
Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vett kezébe, hálákat adott Istennek, és mindjárt előtt, és megtörvén kezdelni.
Igen. Tehát itt is arról van szó, hogy bevezet egy étkezést, ahol, hogy imádkozik és megtöri a kenyeret, de nincs szó arról, hogy ez egy úrvacsorai közösség lenne. A legtöbbet használt rész a közösségre az a Abcsel 27-ben van, amit összekapcsolnak az úrasztalával. Ezt is olvassuk fel.
A hétnek első napján pedig...
27.
27, igen. Abcsel, igaz? A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál nekik, mivel hogy másnap el akart menni, és tanítást megnyújtá éjfélig. Volt pedig elegendő szövétek abban a házban, ahol egyben volt a gyülekezve. Egy Eutikus nevű ifjú pedig ül van az ablakban, mély álomba merülve.
Nem, mindegy, nem kezd egészet felolvasni, volt hol. Ja, hol volt a 27, a 7-esben, hogy volt? Még egyszer a 7-est?
A hétek első napján pedig tanítványok egybe gyűltek a kenyér megszegésére.
Igen, itt van, igen. Ez. Már az is izgalmas kérdés, hogy ez mikor van, tehát ebben kapcsolatban. Hogy a hétnek az első napja az a zsidóknál
vasárnap.
Még a nyelvben is fönnmaradt, például akár németben is, mert azt mondja, hogy Sonntag, az a Tag der Sonne, a napnak a napja, a Montag, Tag des Mondes, az a holdnak a napja. Ezek klasszikus, ilyen mindenféle mitológiai istenségek különben, és a legfontosabb volt az első nap. És a német úgy mondja a szombatot, hogy Sonnabend, az a napnak a lemenetele. Tehát az volt a hét utolsó napja. Hogy a zsidó gondolkodásban még egy dolog hozzájön ehhez, hogy náluk az időszámítás az a naplementétől tart a következő naplementéig. Tehát a hét első napja az a szombat este kezdődik, körülbelül 6 körül, de leginkább akkor, amikor 3 csillagot lehet látni az égen. Tehát amikor 3 csillag látható, akkor hivatalosan elkezdődött a következő nap. Miért érdekes ez? Azért, mert ugye a kereszténység egy része a szombatból vasárnapot csinált, és rengeteg zavar van e körül, de ez az összejövetel, ez leginkább szombat este történik a hét első napja. Tehát azért hoz, mert ugye látjátok, hogy kell világítás, meg beszél a szövétnekről, meg minden. Ha ez vasárnap este lenne, és akkor beszélne, az már hét második napja lenne. Tehát, hogy ez szinte egyértelmű, hogy itt a hét első napja, ez a szombat este. Több más miatt is egyértelmű, de emiatt is. És például azért is ez nagyon valószínű, hogy ez a szombat este és a hét első napja, mert a zsidó hívők a szombatot együtt töltik a templomban, vagy a zsinagógában, hogyha ezek diaszpóra zsidók, és a korai messiási hívők gyakorlata lett az, hogy az úgynevezett havdalát követően, a havdala az egy zsidó gyakorlat volt, hogy lezárták a szombatot. Ez egy áldásmondás volt borra. Így fejezték be a szombat megünneplő a sábátot, itt zárták le. Közös étkezést tartottak, és ezen már a nem zsidók is részt vehettek. És a Júdás 12 erre úgy utal, erre a gyakorlat, ez egy nagyon korai keresztény gyakorlat is lett, hogy szeretett vendégség. És ez egy olyan esemény, amely kifejezte a zsidó és nem zsidó hívek egységét, és az Isten szeretetének az illusztrációja volt. És a lámpásokat is említi, ami nem csak a fény miatt érdekes, hanem ez a bizonyos havdala a szertartás része volt a fényeknek a meggyújtása. És ezt átveszik a nem zsidók, az első keresztények, nem zsidók, akik amúgy nyilván zsidó közegben nőnek föl, meg a Pál azokat a nem zsidókat találta meg legelsőként többnyire, akik ott ültek a zsinagógákban, és istenfélők voltak legtöbbször. És ezt átveszik, és a harmadik században már az apostoli hagyományokban részletesen látjuk, hogy foglalkoznak az úgynevezett ilyen agapé szeretett vendégséggel, és még a lámpások meggyújtásáról is beszélnek, mint gyakorlatról. És hogyan kerül bele hivatalosan a lámpás mindebbe? És a legjobb válasz az, hogy egyszerűen átvették a zsidó gyakorlatot, amit ezek a szombat lezárásaként a havdalába gyakoroltak, és beépítették a saját gyakorlatukba. Tehát mindent összefoglalva, és szemügyre véve ezeket a kifejezéseket, hogy a kenyér megtörése, azt lehet megállapítani, hogy ez egy olyan zsidó kifejezés, ami az étkezés megkezdésére utal, és ez nem volt szokványos más görög szövegekben, és bárhol találkoztunk vele, ott az étkezésre utalt. És ezért helytelen a kenyér megtörése kifejezést az úrasztala kifejezéssel összekapcsolni. És ha az úrasztala jelentését keressük az írásban, akkor ehhez ez nem kapcsolódik. És a következő téma pedig az lesz, hogy megvizsgáljuk a 1 Korintus 10-et és a 11-et, ahol az úrasztala kifejezés és az úrvacsora kifejezés előkerül. De ezt már majd csak a következő alkalommal fogjuk megtenni. De még lezárásként szeretnék visszautalni a gyakorlatokra, és még annyit szeretnék innen megmutatni, ha itt kinyitnánk és felolvasnánk. Nyissuk ki az 1 Korintus 10-et, illetve a 11-et, ahol a magáról a úrvacsoráról beszél. 1 Korintus 11, és ahol arról beszél, hogy miként kell élni az úrvacsorával, és hogy arról beszél, hogy miért betegszenek meg, és alusznak el sokan. Én is kinyitom. Ja, felolvashatod azt a részt, csak én is kinyitom. Nincs meg?
1 Korintus 11.
11, de mindjárt megnézem, hogy honnantól nézzük. 11.
18.
Nem, még ugye a 23-tól kezdje el magyarázni az úrvacsorát. Én csak most a 27-et akarom felolvasni, mert erről akarok még egy említést tenni, mert utaltam az előbb rá. Majd aztán részletesen a következő alkalommal megnézzük. De azt mondja 27-ben, 1 Korintus 11-27-ben, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen, vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan. Mert ha magunk elítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. És nekem ez elég hosszú ideig egyfajta misztikumot tartalmazott, hogy ez az úrvacsora körüli dolog, hogyha most úgy eszem, akkor jó lesz, és akkor életet eszek magamnak, de ha nem úgy eszem, nem jó lesz. De tudjátok, a különböző gyakorlat előtte bűnvallás, nagyon magunkba szállunk, mindent megbánunk, nehogy valami ítéletet együnk magunknak. De azt gondolom, a János 6 felolvasása kapcsán, illetve ha egy pillanatra visszanéztek mondjuk csak a 10. fejezetig, ami az egésznek ugye a kontextusa, hogy Pál ezt fölvezeti, és a 10. fejezet elején is arról beszél, ahogy a pusztai vándorlás történt, és ott meghaltak a legtöbben, tehát fizikai ítélet alá kerültek. És itt is beszél arról, hogy betegség, meg akár van, akik meghalnak. Ugye a Biblia tanít arról, hogy Isten megítél minket és bánik velünk, és beszél még az olyan szintű fizikai ítélet lehetőségéről is, mint a halál. És itt nem arról van szó, nem arról beszél ebben a részben, hogy kell tökéletesen ezt a szertartást lefolytatni, hanem arról beszél, hogy milyen a vele való kapcsolatunk, és hogy állunk felé. Tehát itt egy általános képet ad, és nem a fogyasztáshoz kapcsolja ezt a dolgot hozzá, hanem a példában is lehet látni, hogy a zsidókra mondja, hogy elestek többen a pusztában, és azok mind meghaltak, ítélet alá kerültek. Független volt a manna fogyasztásától a dolog, tehát nem azt határozta meg. És a párhuzam itt annyiban van, amit a 20 bocsánat, a 31-es versben beszél. Tehát itt a hívő megszentelésével foglalkozik, és azt mondja, mert ha mi magunk elítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. Vagy miről van szó? Tehát arról van szó, hogy egy hívő hogyan jár egyenesen, és hogyan gondolkozik magáról. És ez megjelenik abban, hogy hogyan viszonyul a megváltóhoz. Tehát itt önmagában nem egy ilyen, megint egy ilyen pogány dologról van szó, hogy megfelelően kell ráharapni, enni, fogyasztani, meg az egész szertartás leírására érti ezt Pál, hanem a megszentelődésünkre és az Úrral való járásunkra, amivel az összes többi biblikus és bibliai vers is buzdítja a hívőt. És ahogy mondjuk Anániás és Szafira története ebből a szempontból rendkívül ijesztő, de csak egy egyszerű történet, ahogy ott furcsán viszonyultak a jeruzsálemi közösséghez, is be akarták csapni a Pétert a mező eladásával, és egyből ítélet jött rájuk. Isten megmutatja a keménységét is, meg megmutatja a hosszú tűrését is egy korszak kezdetén, és ezért történt ez velük. Tehát azt gondolom, hogy semmi misztikus nincs abban, amit itt mond Pál, és azt se gondolom, hogy attól, mert valaki naponta enne, meg inna ilyet, attól abban egy automatikus gyógyulás lenne. Tehát, hogyha a fizikai dolgokban automaticizmus van, akkor az egy ilyen bálványmisztérium, tehát szó nincs ilyenről. Az egész hit alapon nyugszik, és az embernek a személyes járása Istenrel, amiről Pál beszél, és nem valami misztikus és egy fogyasztáshoz kapcsolt dolog. Tehát mikor beszél arról, hogy vizsgálja meg magát, és úgy egyék, úgy igyék, akkor az evés és az ivás nem a fizikai misztériumra vonatkozik, hanem az Úrral való közösségre és az egész hitéletünkre. Tehát én ezt látom ebből. Amen. Ennyit kívántam elmondani.